Emlékeznek még a Lesz ez még így se című filmre? Ebben Jack Nicholson egy hipohondert alakít, aki igazából nagyon vicces, de az a helyzet, hogy a hipohondriára a nagy átlag is úgy tekint, mint egy nem fontos betegségre, miközben egy igenis fontos mentális problémáról beszélünk. A vendégem itt a vonalban dr. Fridél Mária, pszichiáter szakorvos, akivel a hipohondriáról fogunk beszélgetni. Szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
Na, feldobtam, te láttad a filmet, amit említettem az imént?
Persze, láttam, az egyik kedvencem, igen.
Ja, ráadásul.
1997-es film, hogyha jól
emlékszem. Ó, a rendező?
A rendező.
1997-es film, hogy emlékszel rá? Na jó van, de ne ragadjunk le.
Akkoriban nagyon sok filmet megnéztem, illetve az Oscar-díj átadók is akkoriban még nagyon népszerűek voltak, és rendszeresen néztem őket.
Na jó, viszont most beszéljünk egy picit a hipohondriáról. Ez egy olyan betegség, a betegségtől való félelem betegsége, ami szintén egy mentális zavar, amivel foglalkozni kell, mint bármilyen más betegséggel.
Igen, hát valójában egyébként a Lesz ez még itt se című filmnek a főszereplőjének a pszichés vonásai inkább a kényszerességnek feleltethetőek meg, tehát a villanykapcsoló lefelkapcsolása, az a rengeteg kézmosás és ahhoz felhasznált szappan, illetve az, hogy hova szabad lépni, hova nem, ez inkább a szorongásos betegségeken belül a kényszeres zavart tudja lefedni. Viszont emiatt is fontos ez a felvetés, amit mondasz, mert nagyon sokszor ezek a pszichiátriai betegségek, amik szorongással függenek össze, illetve ezen belül is egészséggel vagy betegséggel, nagyon könnyen összemosódhatnak, és össze is moshatók. Nekünk szakembereknek fontos a tünetek és a panaszok alapján, illetve az alapján, hogy mióta állnak fent a panaszok, és pontosan mivel hozza összefüggésbe a páciens, meghatározni azt, hogy mi a legvalószínűbb diagnózis. Ilyenkor számba kell venni azt is, hogy mik azok, amik kizárhatóak, illetve van-e a meglévő tünetcsoport mellett még más olyan fontos diagnózis is, amit latba kell vetni a terápia szempontjából. Tehát azt gondolom, hogy Melvinnek ezek a vicces, de ugyanakkor számára nagyon nagy feszültséget okozó dolgai, amik ha nem következnek be, akkor benne erőteljes szorongást és félelmet váltanak ki, ez inkább a kényszer. Most a kényszer annyiban érintkezik a hipohondriával kapcsolatban, hogy ott a páciensnél ezek a cselekedetek, amiket végez, és amik a külső szemlélő számára furcsának, olykor bizarnak tűnnek, nagyban rontják az ő életminőségüket. Viszont még a kényszernél arról van szó, hogy ezek a cselekedeteknek a véghezvitele okoz bennük szorongást, csökkenést. Itt nem arról van szó, hogy valamilyen konkrét szervi jelzésüket értelmeznék félre, vagy nagyítanák fel, mint a hipohondriában szenvedők. A hipohondria az a jelenlegi leíró rendszer szerint a betegség szorongással nevezhető meg a leginkább, és a neve is benne van, a neve is leírja azt, hogy pontosan miről is van szó. Itt bizonyos betegségnek a fennállásával vagy kialakulásával kapcsolatban érzett túlzott szorongásról van szó. Ilyenkor egy kisebb gyomorszorító érzést is már intenzíven érzékelnek ezek a páciensek, és arra következtetnek a szorongásuk mentén ebből, hogy valamilyen nagyon súlyos betegség áll náluk fent. Ugye az egészségszorongás, ez egy természetes jelenség, és mindannyiunknál jelen van. Ugye mindannyian aggódunk valamilyen szinten azért, hogy rendben legyenek a fogaink, időnként eljárunk szűrésekre. Ez egy normál tényezője, egy normál szorongása az emberi létünknek.
De ez akár a társadalomnak is egy ilyen elvárása is lehet, nem? Tehát, hogy ha elment a szomszéd, akkor én is elmegyek szűrésre, mert egyébként attól megnyugszom. Tehát, hogy van ebben egy ilyen társadalmi részvétel is, nem?
Hát igen, egyrészt vannak ugye olyan szűrővizsgálatok is, amik bizonyos kor után kötelezőek, mert ugye bizonyos kor után bizonyos betegségeknek, lásd például a nőknél a emlődaganatnál a szűrés, illetve időnként ugye bizonyos munkakörökben kötelező gyakrabban tüdőszűrőre járni, tehát ezek elvárások is kötelezőek is. Másrészt jobb félni, mint megijedni alapon. Vannak, akik évente kétszer járnak egy általános vérvételre, vagy elment a szomszéd így, ahogy te is mondod, akkor én is elmegyek, megnézetem. Viszont van az embereknek egy bizonyos csoportja, akik annyira félnek a betegségektől, hogy pontosan ennek az ellenkezőjét csinálják, és nem mernek orvoshoz sem elmenni, mert félnek, hogy valamilyen betegség kialakulhatott náluk az évek során, és nem akarnak ezzel szembenézni.
De ez is a hipohondria, ez is a hipohondria egy válfaja?
Hát ez inkább, igen, ez is ennek a válfaja, de ez a ritkább típus, akivel inkább ugye találkozunk mi, mint orvosok, mind az alapellátásban a házi orvosok, mind a különféle szakorvosok, ők inkább azok, az a típusú hipohonder betegek, akik vagy betegség fóbiások, tehát félnek egy súlyos betegség kialakulásától, és ezért járnak folyamatosan vizsgálatokra, illetve orvostól orvosig, vagy betegség meggyőződésük van, tehát szilárdan azt hiszik, tudják, hogy ők náluk már valamilyen súlyos betegség kialakult, és ők ebben szenvednek. És az a jellemzőjük nekik, hogy hiába van rengeteg negatív lelet a birtokukban, hiába a megnyugtató orvosi szavak, ezt képtelenek elhinni, és ezért vizsgálatokat halmoznak, orvosról orvosra járnak, és nem hisznek a negatív leleteknek.
A hipohondriáról, hogyha ugye azt tudni, hogy 50-50%-ban oszlik meg körülbelül a férfiak és nők aránya. Hogyan alakul ki a hipohondria? Ez egy patológiás betegség, vagy inkább pszichés?
Igen, nagyon fontos minden pszichiátriai betegség diagnózisa előtt kizárni a szomatikus hátteret. Tehát hipohondriázis diagnózis, illetve betegségszorongás diagnózis is csak akkor tudunk adni, hogyha valóban negatív leletei vannak annak a páciensnek a panaszai tüneteit illetően, tehát szomatikus testi betegség kizárható nem áll a háttérben. A hipohondriázisnak, vagy a hipohonder zavarnak, betegségszorongásnak a hátterében több elmélet is áll. Egyesek szerint, hogyha kora gyerekkorban, kisgyermekkorban elszenvedett szülői túlféltés, túlzott aggodalom, vagy a családban krónikus betegség, esetleg halál következett be. Ezek mély nyomot tudnak hagyni a gyermeki lélekben, és úgy találták, hogy ezek között a páciensek között megnövekedett a későbbi ilyen jellegű szorongásos kórképeknek az aránya. Hogyha gyermekkorban esetleg többször volt beteg a gyermek, vagy esetleg kórházi kezelése volt, ezek is elfolytottan olyan traumák lehetnek, amik később így tudnak hatni, ilyen formában tudnak megjelenni.
Hogy néz ki egy diagnózis, amikor a hipohonder megkapja a diagnózisát? Tehát, hogy nincs ez nagyon elbagatelizálva ez a kifejezés?
Általában pszichológus vagy pszichiáterhez úgy kerülnek a betegek, hogy több hónapos vagy akár több éves keringés is megfigyelhető náluk az orvosi rendszerben. Tehát általában a pszichiáterhez vagy pszichológushoz jutás az utolsó pont az ő útkeresésükben. Tehát jellemzően az állam, illetve magánegészségügyben rendszeresen megjelennek maguknak, vizsgálatokat kérnek, íratnak ki, másod-harmad véleményeket kérnek szakorvosoktól, mert általában az jellemző, hogy a meggyőződésük nekik annyira szilárd, hogy valamilyen testi betegségük van, hogy hiába mondják nekik a szomatikus szakorvosok is, hogy feltételezhetően valamilyen pszichés ok áll a háttérben, ők ezt nem tudják elhinni. Általában ezeknek a pácienseknek az érzelmi kifejezésük, az érzelmeik, az indulataiknak a verbális kifejezése a megfigyelések szerint sokkal nehezebb, és tőlük sokkal távolabb állnak a pszichés okok, mint elfogadható magyarázat. Ezért kerül sok időbe, még eljutnak a megfelelő szakemberhez, mint például pszichoterapeuta vagy pszichiáter. Addigra már évek óta fennáll náluk ez a hipohondria, ez a szorongás. Kialakíthat ilyenkorra már sajnos nagyon gyakran egy generalizált szorongásos kórképet, tehát megjelennek komorbid betegségek, akár depressziói, is, akár pánikzavar is. Az jellemző ezekre a páciensekre, hogy amikor hozzánk kerülnek, arról számolnak be, hogy minden orvos azt mondta nekik, hogy negatív a lelet, ők nem igazán hisznek nekik, de eljönnek egy pszichiáterhez is, általában azért, mert már a család is azt kéri. Jellemző ezekre a betegekre, hogy annyira szoronganak, és annyira a központban van náluk, a gondolatai központjában van a betegséggel való foglalatoskodás, hogy sokszor ez már a munka, illetve a családi életnek a rovására is megy. Amikor eljutnak egy ilyen lelki tanácsadásra, egy pszichiáterhez, vagy egy pszichológushoz, akkor nagyon fontos nálunk is, hogy kellő empátiával és odafigyeléssel hallgassuk meg a páciens. Neki a legfontosabb, és mondom, az élete középpontjában ez a számára nagyon súlyosnak vélt szenvedésnyomás áll. Ezért nagyon fontos, hogy ne bagatellizáljuk ezt el. Amikor hozzánk kerülnek és a negatív leleteket megmutatják, akkor természetesen mi is meg tudjuk azt erősíteni, hogy ezek valójában tényleg negatív leletek, súlyos betegségről nincsen szó, ilyen nem áll fent, és megpróbálunk beszélgetni velük arról, hogy mit gondolnak arról, hogy ennek a tünethalmaznak a hátterében állhatnak-e pszichés okok, lelki okok. Tehát fontos, hogy nem kell ajtóstúl rontani a házba, hanem megpróbálni kezdeményezni egy ilyen típusú beszélgetést. Egyébként kognitív és viselkedés terápiával gyógyíthatóak, szépen gyógyíthatóak, jó hatékonysággal ezek a panaszok. Itt az a gyógyításnak az alapja, hogy ezeket az észleléseket, amiket a testükből ezek a páciensek felnagyítva, eltúlozva élnek meg, ezeket át lehet struktúrálni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen logikai hibán alapuló téves észlelésről van szó, amit egy kognitív terápiában egy hosszabb folyamatot kell elképzelni, több hetet, hónapot akár, de nagyon szépen meg lehet változtatni, és egy sokkal adaptívabb megküzdési stratégiát lehet ezeknek a pácienseknek biztosítani ezáltal.
Azt mondtad, hogy akkor van baj, amikor már a családi élet rovására megy a hipohondria, vagy már a munkában nem tud úgy teljesíteni egy hipohonder. Viszont az felmerül bennem, hogy ha a családban van ilyen, akkor a család mit tehet? Tehát, hogyha ez így feltűnik, akkor az elején nyilván vagy legyintünk rá, vagy aztán egyszer csak elkezd idegesítő válni, de csak azt akarom mondani, hogy a diagnózis az mindig hozzásegít egy jobb élethez. És ezt most értsd úgy, hogy a jobb hétköznapi élethez. Tehát, hogyha valamiről tudjuk, hogy mi az, akkor általában elindulunk egy úton. Szóval csak azt akarom kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a család az mit tehet? Tehát, hogy hogyan lehet jól hozzáállni egy hipohonderhez, amikor még nincs diagnózis?
Hát fontos természetesen a támogatás. Azt gondolom, hogy mindannyian, hogyha bármit észlelünk magunkon, ugye akkor az első az, hogy megpróbáljuk szervi okokat kizárni. Ugye ebben lehet támogatni bárkit. Viszont, hogyha azt tapasztalja a páciens, illetve a hozzátartozó, hogy folyamatosan negatív leleteket kap, az orvosok megnyugtatóan állnak hozzá, azt gondolják, hogy valóban nem tapasztalható, nem valószínűsítető szinte, ki zárható a szomatikus háttér, ugye általában daganatos megbetegedések vannak a központban, tehát az okozza a leggyakoribb félelmi forrást, akkor egy idő után a családnak abban kell támogatni és megerősíteni a pácienst, hogy pszichés okot, hátteret keressen ennek a tünetcsoportnak a kialakulásának a hátterében, és ugye ezt ne egyedül, hanem megfelelő szakemberhez való irányítással, akár úgy, hogy elkísérik, közösen kérnek időpontot, elkísérik ide a páciens, mert mondom, általában az a gyakori, hogy nincsen valódi belátása még ilyenkor ezeknek az embereknek arra, hogy esetleg pszichés ok állhat a háttérben.
A hipondria az örökölhető?
Igen, azt gondolom, hogy örökölhető. Ennek a hátterében a genetikai meghatározottság is állhat, ugyanúgy, ahogy az egyéb pszichiátriai kórképek, mint a depresszió, a szorongás, a pánik rosszulét, akár a szkizofrénia, a bipoláris zavarnál is megfigyelhető családi halmozottság, így igen, ez a szorongásos zavar is örökölhető. Van olyan páciens sem is, ahol jár az anyuka, jár a lánya. Egyébként általában a 20-as, 30-as évek között szokott kezdődni, tehát így fiatal felnőtt korban jelenik meg először ez a betegség.